Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Alaszkai Találka címmel levédni ezt az elnevezést egy szemfüles orosz üzletember, és hát csokoládét, játékot, mindenféle fogyasztási cikket forgalmazhatna majd. Pontosan 15-én a találkozó, csak csúcs napján adta le ezt a kérvényt. Nem tudjuk, hogy lesz-e washingtoni találkozó című termékskála, de hát ezt majd arrébb fogjuk megtárgyalni. Most Ady Andrással a Tetőteraszon arról beszélünk, hogy két hét múlva beszélhetünk-e genfi találkozóról, vagy netán budapesti csúcsról. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm a meghívást.
Két hét az kevés idő, bár ha a frontot nézzük, nagyon sok. Egyelőre amit nyertünk, az tulajdonképpen egy ígéret, egy ígéretnek a hát hatványozódása, egy Patriot rendelés, ami konkrétumában úgy néz ki, hogy megvalósul, egy térképcsere, vagy legalábbis virtuális térképcsere, és a nemrég lezajlott telekonferencia, ahol 30 Ukrajnát támogató állam tisztázta, hogy tulajdonképpen mi is történt mindeddig ebben a kérdésben. Szerinted érti mindenki, mind a 30, vagy mindannyian ugyanazt értjük, vagy megint arról van szó, hogy elkezdünk értelmezni, és innen aztán a hipotézisek garmadája?
Nagyon szeretném azt hinni, hogy az a 7 plusz 1 formátum az mindenképpen érti, hogy miről van szó, vagy jóval több információval maradtak erről a tárgyalásról, mint az előzőről, illetve mind az egész folyamat, amit maga után hagyott törökországostól, közel-keletestől, mindenestől, mert hogy arról nagyon-nagyon kevés jutott ki. Elképzelhetőnek tartom, miért nem, hogy a háttér megállapodások garmadája született meg Donald Trump és Putyin között, de nagyon keveset láttunk ebből. Ami első körben, amire szerintem érdemes támaszkodni, az a dalaszkai találkozót megelőző virtuális találkozó, amelyiket tulajdonképpen a tenni vágyók, illetve Zelenszky tartottak meg, mintegy megpróbálva felkészülni egy esetleges alaszkai találkozó utáni tárgyalássorozatra, és hát ebben benne volt többek között az is, ugyebár, hogy Ukrajna teljes jogú részvevője kell legyen a tárgyalásoknak, ezen a legutóbbin a Washingtonin ez kapott egy nagy zöld pipát, legalábbis látszólag a gesztusok szintjén mindenképpen, tehát a diplomáciai gesztusok szintjén mindenképpen. Háromoldalú formátum előkészítése, na most ez erről szó volt, és úgy nézett ki, ugyebár a tegnap este, hogy mindenképpen, mintha Donald Trump is hajlana arra, hogy tripartit legyen a találkozó, aztán félbeszakítva a tárgyalásokat, a nyilvános tárgyalások utáni tárgyalásokat, vagy 40 percet kvatterkázott barátjával is, szövetségesével, Putyinnal, ahol egyelőre egy kétoldalú, kettős formátumú találkozó körvonalazódik, igen, Budapesten, vagy nem Budapesten. Nagyon fontos.
De van még egy elem, András, az, hogy Lavrov viszont azt mondta, hogy igen, igen, persze lesz folytatás, de úgy tűnik, hogy emelni fogják az eddigi nívót, vagyis az, ami megtörtént ugye három ízben, hát Törökországban és fogolycserékkel végződött. Tehát, hogy emelni fogják ezt a nívot, de nem mondta azt, hogy ez most csúcs lesz. Tehát igazándiból van már jele annak, ahogyan Moszkva lassan kihátrálni próbál. Ugyanis hozzátették, hogy persze, hogy a csúcs az fontos, és ők is úgy gondolják, csak hogy azt nagyon elő kell majd készíteni. Ezért kérdeztem a beszélgetésünk elején, hogy az a két hét az két hét, vagy megint két hét nyeresség a kremli hadvezetésnek és a fronton a helyzet alakulásának, mármint az ő szempontjukból.
Mindenképpen Oroszország az első pillanatban, az első pillanattól 22 kezdetén, ugyebár amikor a ukrán főváros alól vérzőorral visszaverték őket, akkor tisztult le számukra is az, hogy valószínűleg nem egyetlen harapással vagy nagy harapásokkal fognak területrészeket leválasztani, letépni Ukrajnából is, egy elhúzódó folyamatnak tették ki magukat. Ez az elmúlt egy-egy és fél évben, ha valaki számára obskurus volt, akkor mindenképpen kiderült, hogy ez így is van. Az anyagháború, a felörlő háború azt eredményezte, hogy tulajdonképpen az oroszok is taktikai sikereket próbálnak pompára tenni és felfújni stratégiai sikerekké. Persze lehet itt a számokkal játszadozni, hogy 5% körülbelül, bocsánat, egyötöde Ukrajnának van orosz kézen, vagy 18-19-20%-a. Tény és való az, hogy a legutóbbi történések Pokrovszk környékén is ezt a nem is nevezném modus operandinak, vagy ha annak, akkor egy ilyen kényszerűségi, kénytelen modus operandinak mondanám, elérnek négyzetkilométereket, akár napi szinten, de ezek taktikai nyereségek, és megpróbálják felfűzni egy nagyobb, egy erősebb, egy nagyobb szakítóképességű láncolatra, amit stratégiának neveznek ők. Nem lesz szerintem. Egyrészt az oroszok számára minden óra és minden nap egy ajándék ilyen szempontból, az ukránok számára is. Csak hogy mondjam, addig, ameddig óriási különbségek vannak a pszichológiai hátteret illetően. Addig, ameddig az ukránoknak ellenállniuk kell, és ha ezt az ellenállást, vagy ilyen téren sikert mutatnak fel, addig mondhatom úgy, rendben van a dolog, idézőjelesen a rendben van a dolog, belföldön, hazafele. Az oroszok elhitették úgymond saját magukkal azt, hogy nagyon nagy lépésekbe tudnak előre haladni, ha akarnak. Ez tény és való, hogy nagy áldozatok árán, emberi és anyagi áldozatok árán, de hogy mondjam, speedhez, sebességhez, gyors előretöréshez doktrináltak, és ezt is várják el, egyelőre mind hiába, hál' az Istennek, de ezt is várják el úgymond a hadvezetéstől, illetve a moszkvai felső politikumtól is. Egy kicsit más ugyebár az olvasata ennek, más az, amikor adott esetben egy hazáját védő ukrán lesz fáradt és türelmetlen, egy rokonát szeretét védő, vagy azért aggódó ukrán lesz elégedetlen, és ettől függetlenül védenie kell az országát, mert más lehetősége nincs. Vagy meghallgatva az állam által teljesen leuralt tévés, rádiós lehetőségeket, azt várjuk el, hogy akkor legyen már vége egy olyan háborúnak, ahol most már nagyon úgy néz ki, hogy hadigazdaság ide vagy oda, elkezdtek a szankciók, a mindenkori szankciók, az első pillanattól bevezetett szankciók elkezdtek harapni, akkor, amikor egy teljessége kiszámíthatatlan Donald Trumpnak a teljesen szükségtelen plusz szankciói, és ezek bizonyos értelemben komolyabbnak tűnnek, vagy hatékonyabbnak mondanám így, tűnnek, mint az eddigiek, ugyebár ez az árnyékflottára vonatkozik egy rész, másrészt pedig a orosz olajat és gázt jó étvágyja a fogyasztó, mondjam úgy, segítő, baráti, hát nem nevezném vazallus államoknak, mert erejükből és területükből kifolyólag inkább nevezném Oroszországot vazallusoknak, de ettől függetlenül, tehát a Kínára, Indiára, dél-amerikai kliensekre gondolok adott esetben is, őket szankciózná Donald Trump. Ez a lehetőség sem teljesen leírandó, bár háttérbe került most ennél a summitnál. Tehát másképp lesz elegük az oroszoknak, és más a lépték tulajdonképpen, de nem hiszem, hogy két hét alatt összejön ez a találkozó kettő ember vagy három ember között. Az oroszok nagyon-nagyon odafigyeltek arra, ahogy is, amit Donald Trump mond, mindig is, most kivételesen nagyon, és hát amikor ennek a három oldalú találkozónak felmerült az ötlete, amikor egyértelművé vált, hogy főleg németnek francia oldalról ezt mindenképpen forszíroznák, és majdnem nélkül szemébe is mondják ezt Donald Trumpnak, akkor volt egy ilyen előre menekülési gesztusa, hogy jól van, hát nem igazán akarom én ezt, de akár el is mennék. Tehát ez azért egy óriási változás. Donald Trumpnak mindez idáig eszében nem jutott Kijev környékére menni, eszébe nem jutott Ukrajnában gondolkozni, áldozatokba gondolkozni, európai biztonsági architektúrába gondolkozni. Ő bizniszt lát, vagy vizionál, ultima thule, mondjam úgy, betegségbe szenved, és vizionál valami óriási jó üzleti lehetőségeket Oroszországgal. Ez mindennek az alapja. És kellően félti is magát tulajdonképpen attól, hogy robbanások, potenciálisan robbanások, golyós üvöltözések közelébe is menjen. De hát úgy jelezte, hogy akár meg is jelenne itt. Nem elég a két hét, és továbbra is az oroszok időre fognak játszani. A két hét bőven elég arra, és idézőjelesen elég arra, hogy akkor a unosuntalan hangoztassák azt, hogy akár kettes, akár hármas felállásba, de hát azt irgalmatlanul elő kell készíteni. Akkor ott van még ugyebár nyitva a helyszínnek a kérdése, mi felel meg egy Putyinnak, aki ellen elfogató parancs is van adott esetben. Mi lesz, hogyha ezt valaki komolyan veszi, mi ezt egy olyan helyen, egy olyan országban rendezik ezt meg, ahova el kell menjen, de adott esetben komolyan veszik a római statútumot. Tehát rengeteg kérdésbe bele lehet kötni, és fel lehet azt is fűzni, ha már ilyen-olyan füzérekről beszéltünk, vagy ilyen szimbólumrendszerekbe gondolkozunk, ezt is fel lehet arra fűzni, hogy hát nem babra megy a játék, az igazi nagy megállapodások körvonalazása megtörtént, és hát ezt elő kell készíteni, elvtársak, ezt meg kell csinálni, ezt nagyon-nagyon be kell biztosítani, hiszen a ukrajnai és az európai béke áll vagy bukik ezen.
Ez a Tetőterasz.
Térképekre utaltam a műsor elején, kettő is volt belőlük, az egyik a Trump szobájában, ahol megnézték együtt, és még talán vitáztak is Zelenszkivel az ábra margójára, és láttunk egy felvételt, amint a delegáció éppen a Fehérház felé tart, és egy uniformisban bandukoló szereplőnek a kezében szintén összecsavart térképre utaló dokumentum volt. Ezek szerint akkor mégiscsak nézik a terepet, nézik azt, hogy mi hova mozdul el, és egyáltalán az érvrendszerbe beépítik a konkrét katonai pillanatnyi helyzetnek az elemeit. Szerinted ez úgy történik, hogy ott elmondják nagy vonalakban, és aztán leülnek külön a katona emberek valahol hátul egy csendes teremben, és azt újból átbeszélik?
Minden bizonnyal a heteket, immáron legalább két hete idegesíti az a megfogalmazás, a Trumpi megfogalmazás, és nem csak a heteket természetesen. Az a Trumpi megfogalmazás, hogy területcsere, land swap. Nem igazán értették, ő sem igazán akarta magyarázni, hogy ez alatt mit ért. Felröppentek ilyen-olyan ide a lufik, hogy miről lehet itt szó, ugyebár beszélhetnek szumi oldalán lévő területekről, cserébe miért egy Donyeckér, amit még nem is foglaltak el, az egyik 70%-os, a másik valamivel tovább, de nem foglaltak el az oroszok. Hogy érti Donald Trump ezt, mivel cserélnek ki, hogy végre valahára kezdjen kibontakozni az, hogy mint máskor is ebben a kérdéskörben ő egy kicsit oroszosan fogalmaz. Nem tudom, hogy Volens, nem tudom, hogy Nolens. De oroszosan fogalmaz, ő körülbelül azt képzeli el, amit Vladimir Vladimirovics képzel el, magyarán, hogy ha mindenki jól viselkedik, és hogyha főleg Ukrajna jól viselkedik, akkor úgymond egy frontvonali fagyasztást, harcérintkezés fagyasztást hajtanak végre, és hát ez lesz a nagy fene csere akciónak az orosz tétje.
Ezt még meg lehet spékelni, András, azzal, hogy több foglyot engednek haza, vagy igen, cserét, akár az elhalt katonáknak a tetemét is hazaszállítják nagyobb mennyiségben. Az ukrán gyermekek egy részét, mert azt a 15 ezret mégsem, de egy részét, egy kontingenst valószínű, hogy vonatra ültetnek, és akkor még mindig ott tartunk, hogy tényleg csak felszíni kezelésről beszéltünk. Na most, ha azt tételezzük, hogy ugye Ukrajna lemondana Donyeckről, és mármint az el nem foglalt részről is, akkor ugye két érv is szól ez ellen. Feladni olyan területet harc nélkül, amiért eddig sikerült ellenállni, ez az egyik, és a másik, hogy olyan hídfőállásokat nyújtana ez Oroszországnak, ahonnan aztán jó eséllyel tudna még beljebb hatolni. És akkor itt jutunk el az igen sokat emlegetett garanciákig. Itt ezt megint többféleképpen értelmezték, de végre már szó van róla, hogy kellenek, hogy nem lehet ezeket megspórolni, hogy be kell építeni. Na most, ha utaltál arra, hogy lefagyasztják a jelenlegi frontvonalat, ki lesz az, aki biztosítja, hogy ez tényleg egy lefagyasztott állapot lesz? Ugye három verzióról tudunk effektív beszélni, az, amikor ott vannak effektív a békefenntartók, most nem szálazom, hogy kik hogyan, ez több tízezres kontingensről van szó, mert írtó hosszú a határ, vagy megfigyelők, akik már kevesebben vannak, de azért a jelenlétük elriaszthatja az oroszokat egy újabb offenzívától, vagy pedig egy még kisebb társaság figyelni a mostani határvonalakat, akik ilyen jelentéstevők lennének pusztán, még ritkábban. Ott már kérdés, hogy egyáltalán tudják ellenőrizni a történéseket. Tehát itt bejön az, amitől Putyin retteg, és elutasította, és eddig mereven, hogy nem kell ott külföldi erő. De mégis akkor hogy lehet? Rábízzuk az egészet katonai műholdakra?
Ilyen jól sűrítettél egy halom kérdést egybe, és akkor most nem nincs szükség arra, hogy tulajdonképpen egy újabb csavarkulcsot dobjak a kerék küllők közé, de ott van a tűzszünetnek a problémája is, amit egyszerűen, hogyha oroszosan fogom fel, akkor tényleg nincsen szükség tűzszünetre. Miért lenne szükség tűzszünetre? hiszen az elvenni tőlem azt a lehetőséget, vagy legalábbis csökkenteni a lehetőségét annak, hogy akár méterenként, akár négyzetkilométerenként kusszak tovább Ukrajnába, és csitiggassam az otthont az így elért győzelmeimmel.
De hát a recept, András, ez erről szól. Most nem, nyilván nagyon rossz pillanatban hozom ezt a példát. A gázai helyzet is arról szól, hogy először tűzszünet van, 60 napig, X ideig, és utána jön egy, vagy közben lehet egy rendezési terven dolgozni, illetve annak az előfeltételeit megteremteni. Tehát ez a furcsa logika, ami még továbbra is uralja a kérdéskört, azért ez bizonyos fokig, hát nem tudom, ott hagyja az aggályokat és a kétségeket valahol a levegőben.
Hát most, ha nagyon mosolyogni akarnék, akkor ugyebár azt felsorolhatnám, hogy akkor Donald Trump ugyebár hat megnyert háborúról beszél, amit tűztünetes díjátmák nélkül nyert meg, ugyebár örmény, Azerbajdzsán kérdést lezárta, tényleg? Ő zárta le? Biden kezdte el? Jó kérdés. Szerbia Koszovót hozta be ide? Tehát egy már nem létező, illetve még nem létező háborúnak a megoldását húzta magára, mint egy jó meleg takarót. Egyiptom, Etiópia. De most tényleg őszintén, tehát itt a Renaissance Demnek, a gátnak a kérdése van. Tehát ez nem volt egy fegyver, ez nem volt egy háborús helyzet, villongások voltak, vagy említsem, ugyebár India és Pakisztán kibékítését. Sikeres volt ez, vagy csak pillanatnyi megállás? Miért beszél ezekről a Ruanda, Irán, Izrael kérdését hozza be? Az embernek a szőre hull ezeknek az eredményeknek a hallatán, mindezt magának vindikálja. Tehát jó, kapcsoljunk vissza, tehát Donald Trumpról van szó, nem szabad komolyan venni, muszáj komolyan venni, nagyon faramúci helyzet. Mit lehetne csinálni ebbe az esetben, mit lehetne tenni, szedben fogalmazva ebbe az esetben, mik lehetnek ezek a garantőr faktorok? Ha azt veszem, hogy Donald Trump mindez idáig mereven elhatárolódott, ahogy említetted te is, attól, hogy amerikai katonákat küldjön a frontvonalra, vagy a frontvonalnak a közelébe, akkor azt mondom, hogy ezt az opciót az ultima ratio meg lehet tartani, mint egy ilyen mentális csukló gyakorlatot, de erre nem fog sor kerülni. Én azt mondanám inkább, hogy béke fenntartó foganatosításnak fognak nevezni, vagy átkeresztelni olyasmit, ami legjobb esetben és abszolút az ideális esetben, apropó, ha tűzszünetről beszéltünk, szükségességéről vagy nem, egy fegyvernyugvást tudna megfigyelni. Miről van szó? Arról van szó, hogy eddig is az azért tapasztalható volt, hogy Trumppal együtt, vagy Trump nélkül, Amerika szatellit információkat nyújtott Ukrajnának. Emlékezzünk vissza, volt legalább két eset, amikor pontosan ezeknek a ennek a segélynek, mondjuk úgy, segítségnek a visszavonásával revolverezték Ukrajnát.
Na de én most nem vagyok katonai szakértő, András, de azért az nem életszerű, hogy ott fenn a stratoszféra nyugodt köreiből én vizslatom az éppen leállt hadműveleteket, és akkor amint van egy átlövés, meg észlelek ellenséges mozgást, valahova lejelentem egy központnak, az meg kiad egy kommunikét, hogy most a pirosak sértették a kékeket, most meg a kékek lőttek vissza. Ettől nem fog leállni, hogyha én azt mondom, hogy mint egy jó házőrző, vakkantok egyet, amikor a veszély közeleg.
Semmiképpen nem fog leállni, zárójel bezárva. Tehát amennyiben itt tűzszünet néven vagy anélkül elhallgatnak a fegyverek, abban a pillanatban úgy az egyik, mint a másik oldal fegyverkezésre, úgynevezett regroupingra, tehát személyállományok feltöltésére, cseréjére használja ki ezeket az órákat, napokat, perceket, heteket adott esetben, legjobb esetben. De ettől függetlenül ez, már hogy mondjam, ennek az úgynevezett signal intelligence-nek a feltupírozott eladását, vagy újra viszont eladását az ukránoknak, ezt tartom amerikai oldalról egy ilyen nagyon rokokó elemekkel ellátott gipsz ajándéknak tulajdonképpen. Nem lesz ez márvány, nem lesz ez kőkemény, nem fog működni.
De jól mutat. De jól mutat.
Nagyszerűen mutat. Uh-huh. De amúgy a háború évei alatt ezt azért tapasztalhattuk, hogy a úgynevezett szatellites megfigyelést mennyi fórum használja, egy kicsit másképp, mint ahogy eredetileg ki voltak dolgozva. Én például kimondottan, most idézőjelesen jókat szórakozok azon, hogy erdőtüzek figyelési szoftján milyen jól lehet követni azt, hogy ott esetben hol égnek fegyverraktárak, vagy drónraktárak, vagy nagyobb objektumok, erődrendszerek adott esetben, zárójel megint bezárva. Az az érzésem, hogy az a megfigyelési láncolat, amit kialakítottak az első pillanatoktól kezdve Amerika, ugyebár a Fekete-tengeri oldalon, azt a továbbiakban is megpróbálják adni, vagy nyújtani Ukrajnának, és akkor, ha ennek egy leágazása, amit eddig beszéltünk, ugyancsak úgy fog ez eladódni, átadódni, hogy ez tulajdonképpen egy monitoring rendszer, mely behatóan és hatékonyan tudja jelezni azt, hogy egyik vagy másik oldal sértett meg kimondottan, vagy csak értelmezetten alkalmazott tűzszünetet, vagy ilyesmit. Ezt látom még egy ilyen komponensnek, amit behozhatnak ide, és körülbelül ennyi.
Tehát terepen nem látsz embert, aki ott legyen egy bizonyos pufferzónában.
Van egy kis időeltolódás, tehát ugyebár megkötötték kénytelen, kelletlen az ukránok, az amerikaiakkal a Rinka földfém egyezmény. Most időközben még mindig mozgásban vannak a frontvonalak, az azért valószínűsíthető, hogy ezekből a lelőhelyekből az egyik használható még ukrán oldalon van. Ugyebár természetesen szinte percnyi pontossággal érkezett Oroszországból is az ajánlat, hogy nagyszerű, jó néhány feltárandó, vagy félig feltárt adott esetben már majdnem működőképes lelőhely, az meg oroszok által birtokolt ukrán vidéken van, úgyhogy mi is felajánlunk Moszkvából innen Amerikának egy nagyon-nagyon lukratív kis bizniszt, kettőt, és tehát ha ezen a ideáción indulok el, és hogyha azt feltételezem, hogy akkor abban a pillanatban, amikor megkötötték az ukránokkal ezt a paktumot, ezt a gazdasági paktumot, akkor az volt talán az amerikai oldal fejébe, hogy rendben, akkor most ide küldünk amerikai képviselőket, amerikai monstr céget, amelyik ukrán cégekkel társulva úgymond neki kezd a feltárásnak és a termelésnek, akkor ezeknek a helyeknek, vagy ennek a helynek a biztosítására mindenképpen, mert ki mást, csak nem az ukrán hadseregből, vagy honnan fognak elvonni erre embereket, és zömmel amerikai érdekekről van szó, tehát akkor oda fogunk küldeni, és legjobb esetben itt valószínűsítem a kontraktorokat.
Uh-huh. Tehát magánhadsereg.
Igen,
nem fogja implikálni az Egyesült Államokat, mint NATO tagot, vagy mint nemzetközi szereplőt.
Kialakul ugyancsak, uh-huh. amit annak idején a Wagnerekkel, az a helyzet, amit a Wagnerekkel tapasztalhattunk
túlfelől, igen.
Afrikába, akárhol. Uh-huh. Oroszok, de mégsem, és nem regulárisok.
És nem kell elszámolni az áldozatokkal.
Pontosan, így van.
Uh-huh. Jó, ha most akkor ezt nézzük, hogy tulajdonképpen saját díljét, bizniszét kéne, hogy megvédje Amerika, akkor logikusnak tűnik, hogy érdekem minél gyorsabban ezt a történetet tető alá hozni. Nyilván a két hét, amire többször utaltunk, az lehet egy hát, taktikai fogás, hogy akkor most lendületben van, kimozdítottuk holdpontjáról a dolgot, hadd alakuljon, fejlődjön ez a történet. Mit léphet Putyin ebben az esetben? Olyat, ami arról szól, hogy ő nagyon is akarja, de közben azért a hátát biztosítani szeretné. Tehát elkezd hevesebben tárgyalni Indiával, akit ugye már sújtanak az amerikai vámok, Kínával, aki hát ugyahogy ott van, de mégse annyira. Azzal az Iránnal, amelyikkel enyhén szólva hűvösebb lett most a kapcsolat, vagy viszonyrendszer egy jó ideje, ami 2-3 hetet jelent. És akkor még mi van az örökhű Észak-Korea, legfeljebb még a BRICS-ből néhány bizonytalan szereplő, kb. Ennyi a mozgástér.
De most akkor egy kérdéssel válaszolok én is. Vajon miért esett, miért alakult olyan érdekesen a putyini munkarezümé, vagy munkaterv, a to-do list, hogy ugyebár, ha jól emlékszem, akkor Alaszka után, de még egy pár órával Washington előtt derült ki, hogy egészen komoly tárgyalásokba bocsátkozott a brazil elnökkel, Ramaphosával, Modival, a tadzsik elnökkel és a kirgizekkel. Miért pont most és miért pont miért választotta ezt a pillanatot? Nem tudom, csak egy kérdés, de érdekes, hogy ahogy Zelenszkinek sikerült, vagy Zelenszki példája rávette ugyebár a heteket, hogy összeálljanak és közös frontot alakítsanak, és közösen gyakoroljanak nyomást Trumpra, úgy Putyinnak is hirtelen szüksége lett arra, hogy közelebb vonja legalább telefonosan, vagy zoomosan közelebb húzza egy kicsit a saját embereit, a saját érdekszféráját. Nem hiszek a véletlenekbe, nem hiszek a puszta egybeesésekbe, főleg nem geopolitikai vagy biztonságpolitikai kérdésekbe. Beindult ott is a nagy üzem. Így, ahogy mondtad, tökéletesen így van. Van egy tarif háborús bonyodalmakba tekeredett India, amelyik nota bene még meg is próbált megfelelni minden trumpi gazdasági agyrémnek, és megpróbált tárgyalni vele, és erre fel belengedték, ugyebár tehát tényleg botrányos büntiket lengetett be Donald Trump. Kína, amelyik tulajdonképpen a ukrán de facto háború beindulása utántól tulajdonképpen ül a háttérbe és jegyzetel, hogy hogyan kéne tulajdonképpen elképzelni egy oroszos know-how-val rendelkező háborút egy kicsit a saját területén, vagy a saját pálya felén, és így lehetne sorolni tovább a pretendenseket. Mindenki tulajdonképpen, akinek keresztbe tett Donald Trump valamilyen módon, mindenki, akit, és ezért mondom, hogy mindig is ez volt a kérdésem, hogy rendben van, Donald Trump egyik, ha már az Ultima Thule elméletről beszéltünk, ugyebár az egyik vágyálma az, hogy tulajdonképpen Kínát semlegesíti. Nem gondolkozik ő túlságosan messzi perspektívákban, nem föltétlenül katonailag, neki bőven elég lenne úgymond gazdaságilag lenullázni, vagy maga mögé utasítani, kussolni Kínát. De hogyan lehet ezt megtenni, hogyha közben úgymond a tarif háborúiddal megnyomorítod minden lehető, és ezentúl lehetséges vazalusodat, haveredet, barátodat, ismerősödet, geopolitikai hefttel, súlyjal rendelkező tényezőket, hogyan lehet akkor ezt elérni, mert egyedül maradt, és akármennyire, akár mekkora bicepszel rendelkezik tulajdonképpen Amerika, megtörténhet az, hogy ez egy percepiált biceps, nem ténylegesen ekkora a átmérője, úgyhogy ez viszont egy olyan rizikófaktor, amiben nem kellett volna belefutni, csak azért, mert miért nem, mert megtehetem.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Európai geostratégiai konstrukció. Ez nagyon szépen hangzik, akár meg is lehetne értelemmel tölteni. Most nekem az a kérdésem, András, hogy a pillanatnyi washingtoni szereplés az egy ad hoc koalíció, vagy ezt akár lehet úgy tekinteni, hogy valami most nagyon összejött, hirtelennyiben válságkezelés vezényszava alatt, de innen azért lehetne építkezni, és egy strukturáltabb, átfogóbb és legalább középtávra ható stratégiát kikalapálni. Nyilván eldönteni, hogy akkor itt ki fog első hegedűs lenni, Franciaország, Németország, Anglia, vagy egy másfajta rangsor, de hogy látod-e azt, hogy ez túlmutat tulajdonképpen, amit láttunk, vagy amit érzékeltünk inkább Washingtonban, túlmutat ezen a pillanatnyilag most koalizálunk és segítünk típusú akción?
Az a mindeddig tartózkodó mercet nézve, a mindeddig óvatoskodó, nem nevezném azért hintapolitizálásnak, mert nem az volt, de kimondottan óvatoskodó, saját érdekeket néző, saját biztonságpolitikai garanciákat. Az előnye az úriembernek, hogy nagyon kritikusan nézte a saját lehetőségeket is. Én nem csodálom, hogy a németeknek a zöme, főleg azok, akik az AfD, Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, OID elképzelések mentén szerettek volna politizálni a következő években, azoknál elgurult a pirula. Ezt az úriembert szerették volna látni. Egy olyan úriembert szerettek volna látni, aki azt mondta volna, hogy hát tovább kell mosolyogni Oroszország fele, tovább kell mosolyogni Európa közepén is, a más európaiakat is rá kell ébreszteni arra, hogy Amerika nélkül nem lehetünk. Amerika most egy kicsit megbízhatatlan, egy kicsit megfutott, de hát ezzel kell dolgoznunk. Amúgy, ha van neki ilyesmije már, mint Amerikának, a Trumpi adminisztrációnak, ha van valami ideációja, külpolos ideációja, valamilyen strukturált elképzelése, hogyan továbbról, akkor az nagyon hasonlít a mi elképzeléseinkhez. Kerítések, hadsereg, menekültek, kidobálás az országból, tehát mind ilyen kedves, jópofa, emberbarát vonzat, és erre fel megérkezik egy ilyen, nem próbálom fényezni az úriembert, tetszik, hogy gondolkozik, megérkezik egy ilyen kőkemény logika mentén gondolkodó úriember, aki azt mondja, elmondja azt is, hogy eltársak, rosszul áll a szénánk, tehát úgy egyedül nem, Németország már nem akkora hangadó, milyen szép volt ugyebár az annak az architektúrának az elképzelése, miszerint Németország ugye lesz a gazdasági motor, kettő darab motra lesz Európának, a gazdasági motor Franciaországot meg politizáljon is, játsza diplomáciai játszmákat, mert ahhoz értenek, de hát nem működik ez, nem gazdasági motor most már Németország, sem jó ideje.
De és Franciaország sem a diplomácia csúcsa, azért valljuk meg.
Így van, így van. És hát ugye van, nekik is megvan az AfD-jük, ez egy ilyen másik család, egy másik hunta tulajdonképpen. Mondhatnánk azt is, hogy nagyon nehéz nekik ekidisztansan, épésszel politizálni, ilyen körülmények között, de hát ne legyünk ennyire. Igyekszek teljesen pártatlan maradni. A németek elkezdtek, a németeknek elkezdett kinyílni a szemük, így elkezdett Európa szeme is kinyílni. Nagyon remélem, hogy nem későn, túlságosan későn. Tényleg nagyon remélem. 2014 óta egyik sebb tapaszt tesszük a másik után erre az ukrajnai fekélyre, erre az Oroszország által provokált ukrajnai fekélyre. Ide be lehet csatornázni egész nyugodtan a NATO-ba kerülésének kérdését, de be lehet tenni ugyebár a Ukrajna anno dacumája, amikor sor került arra, hogy demilitarizálják, mégpedig denuklearizálják. Valami 1700 nukleáris fegyvere volt Ukrajnának. Most el lehet játszani azzal a gondolattal, ha ebből kettő darab megmarad nekik, akkor egészen másképp beszéltek volna eddig is az oroszokkal, és így tovább az oroszok velük. De zárójel megint bezárva. Kicsit későn, de az érzésem, hogy felébred Európa. Nem tartom véletlennek, hogy megjelent ez a hét figura. Tényleg közös fronttal, közös mondjam úgy egy ilyen pre-programmal Amerikának, mindenképpen egy viabilisabb, egy logikusabb, összefüggőbb képlettel, amit nekiszegeztek a Trumpi kapkodásnak és a pro-Putin igazodásnak. Nem hiszem, hogy ez véletlen lenne. Ennek valószínű, hogy lesz folytatása is. Nagyon remélem, hogy szólamokon innen is túl, ugyanis az az érzésem, hogy a német oldal, és mégpedig egy egészen orosz kérdésekben járatos, illetve kettő komponens hatására, ugyebár közben finnek is belépnek a képletbe, nagyon konkrét elképzeléseik vannak arról, hogy hogyan kell kezelni az orosz agressziót. Ez történelmi, akár történelmi súllyal is rendelkeznek, vagy történelmi ismeretekkel is rendelkeznek ilyen értelemben, de hát ott a másik nagy, amelyik ugyebár már elérte az 5%-os GDP teljesítési küszöböt, hadászatra fordítandó pénzösszegeket illetően. Ez meg Lengyelország szintén hatalmas nagy orosz baráti vagy nem baráti történelmi tudattal és tapasztalattal. Az érzésem, hogy a németeknek kezd felnyílni a szemük, hogy itt továbbra is szólamokon innen, szólamokon túl egy igazi kőkemény, vagy mondhatnám azt, hogy véresen komoly igazság bontakozik ki Oroszországnak, vagy az orrára csapják egyszer, hát nem mondanám egyszer mindenkorra, de vagy nagyon az orrára csapják az ajtót, és vérzőorral visszatántorodik, katonai vérzőorral, hogy folytassam ezt a pura képzavaros okfejtést, visszatámolyodik, vagy nem tudom, hogy ki fogja arra kapacitálni tulajdonképpen, hogy megálljon, hogy befejezze ezt, hogy legalább azt mondom, ezen a frontvonalon megálljon egyelőre, és ne kusszon naponta métereket, kilométereket előre, meddig, ki tudja meddig. Az az érzésem, hogy végre valahára az európai nagyoknak, vagy a nagyokból ezeknek a figuráknak leesett az, hogy itt Európa biztonságpolitikai konstellációja is veszélybe van.
Ebben mi mit jelképezünk Romániaként, András? Itt az egyértelmű, ugye az államfő meg a külügyminiszter pozíciójából, hogy itt van egy határozott pro-ukrán álláspont, koherens, mert eddig, amióta a konfliktus kitört, nem érzékeltünk semmiféle mellékzöngét. Időnként halkabban, időnként erősebben jött elő ez a támogatás, de létezik. És azért kérdem ezt, mert ugye van egy olyan őszi komponense ennek a puzzle-nek, ami moldvai választások, és ahol azért már látszanak azok az előjelek, hogy ott egy virtuális csatatér kialakulóban. Kötve hiszem, hogy ez nem fog a Pruton innenre is áthatni, akár utórezgések szintjén is. Tehát hol vagyunk mi? Fekete-tengerre kinéző, Dunatorkolattal rendelkező, Ukrajnával jó nagy adag, közös határral rendelkező NATO-tag kelet-európai állam.
Amit látni véltem, az, hogy román oldalon megjelent egy olyan fiatal, tényleg energikus, tényleg tennivágyó, már nem Lomonoszov végzett, de ettől még nem jelenti azt, hogy nem tudnak, makognak néhány szót oroszul, vagy a kulcsfogalmakban nem jártasok. Újságírói, illetve ha nem is újságírói, de ezek a modern formák, az ezinek és a blogok és így tovább, szintén egy pár nagyon-nagyon tehetséges, mondjam úgy, fiatal elemző, megfigyelő, és ők viszont kimondott aggodalommal nézték azt a térképet, amin oly sokat élcelődtek, vagy újjal mutogattak Washingtonba. Ugyanis ahogy mondtad, tehát Moldova következik ugyebár ősszel, és nagyon-nagyon nem szeretné, tehát így tevődik fel a kérdés már ezekben a fejekben, és ezek a kérdések így tevődnek fel sajtótájékoztatókon, hogy rendben, de hogyha például a Moldovában a Plahotniuk banda ismételten erőre kap és előre tör, akkor nem történhet meg az, hogy egy pár napon belül Románia felébred arra, hogy a Roalert jelzések nem csak úgymond véletlenül légtérbe bekerülő drónokat jeleznek, vagy véletlenül átsúszó repülőgépeket, meg ilyesmi. Tehát egyre élesebben teszik fel ezt a kérdést, hogy rendben, nagyon nem mindegy, foglalkozzunk már végre egy kicsit Szándóékkal is, mert ők a súlyuknak megfelelően, vagy a súlyuktól kitelően tulajdonképpen megtették azt, hogy ott vannak, de amennyiben balul üt ki a választás Moldovába, akkor Maja Szándó ott marad kvázi teljesen egyedül, lame duckként, és kész, vége a történetnek. Ezt az oroszok mindenképpen ki fogják használni. Azt hiszem, hogy a te meghívásodra beszéltünk többször már arról, hogy milyen irgalmatlanul közel van Románia légtér szempontjából, rakéta röppája szempontjából, drón röppája szempontjából. Például a mondja Richelieu kedvenc városon
Odesszától,
igen. Tehát őrület. Így teszik fel a kérdést, tehát most már nincsen lavírozás, nincsenek formulele de politice, már kevésbé használatosak, transzant teszik fel ezeket a kérdéseket. Nagyon tetszik ez az irány. Nagyon-nagyon tetszik ez az irány, és elnöki szempontból mintha nem, de kicsit korai még erre így reflektálni, nincs mélysége, szintén csak megérzés alapú, mint hogyha erősebb lenne az Európához való ragaszkodás, minden ároni ragaszkodás, a tetterősekhez, a tetterős oldalhoz való ragaszkodás, mind a legalább lózungszerű pro-trumpozás. Annak ellenére, hogy az itt levő védekező, adott esetben támadni is képes eszköztár 99%-a amerikai. De hát, végül is, amennyiben Romániának meg lesz rá a pénze, amennyiben a közbeszerzési folyamatokat egy kicsit rendbeszedik, kicsit nagyon például, akkor lehetne alkalmazni ebbe a kérdéskörbe ugyebár a trumpi ideációt is, ő boldogan eladna Romániának komoly fegyverzetet, performance fegyverzetet, csak vásárolja meg tőle Románia.
Hát ezekről a dílekről fogunk majd beszélni. Nyilván nem hamarabb, mint ahogy megköttetnek, mert nincsenek forrásaink és eszközeink, de valószínűleg lesznek konkrétumok nem csak az ukrán dossziében, hanem általában Európának ezen tér felén a biztonságpolitikai fejleményekben. Ady András, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Marad a nyár, marad a várakozás. Nem mondom, hogy két hét múlva ugyanitt, bár lenne igazam, mert akkor azt jelenti, hogy valami megint elmozdult, és egyre kevesebb hipotézis, egyre több konkrétum áll majd a rendelkezésünkre ahhoz, hogy közösen megértsük, mi is történik itt velünk, a környezetünkkel, és talán a közeljövőnkkel is. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Holnap belpolitikával, pontosabban gazdaságpolitikával fogunk foglalkozni itt a tetőteraszon, a már megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.